Jó ötlet lenne eltörölni a gendert? Folytatjuk a beszélgetést azzal kapcsolatban, hogy jó ötlet lenne eltörölni a gendert és a nemiséget. Az előző epizód végét valahol ott zártam le, hogy a nemi binaritásról kapcsolatban hoztam fel néhány nemzetközi, érdekes történelmi példát. Sokan vannak a közeli barátaimon, kollégáimon vettem észre, akik mindig egy kicsikét tanástalanok, amikor ezekről a témákról van szó. Úgyhogy szeretnék megválaszolni néhány ezzel kapcsolatos kérdést. Bár már beszéltünk róla, de emlékeztetőül ki is a nem bináris személy? A nem bináris személy olyan ember, aki kívül esik a nemi binaritás rendszerén. Tehát egy olyan valaki, akinek az identitása nem pontosan férfinői, aki vagy teljesen kívül esik ezen a skálán, például valaki, akinek a nemi identitása nem illik és nem is akar illeszkedni a tisztán férfi vagy tisztán női nemi identitásra. Ők tehát olyan emberek, akiknek nincs nemük, vagy akiknek a neme változó. Tehát például a genderfluid emberek, akiknek a neme végül is idővel a környezetnek megfelelően alakul. Tehát nyilván nem olyan emberekről van szó, akik felébrednek és azt mondják, hogy ma nő leszek, ma holnap férfi leszek. Ennél egy kicsikét tovább megy ez az egész. Egyszerűen olyan emberekről van szó, akik azt is megértik, hogy a nemük megváltoztatható. Abszolút képlékeny. És hogy ezért pontosan ezzel a képlékenységgel a nemi identitásokat is hagyhatjuk érezni. És ha nem binárisnak érezzük magunkat, akkor egyik napról a másikra abba hagyhatjuk a nem bináris érzést, csak mert a szeretteink idegesítőnek vagy kellemetlennek találják? Sajnos nem lehet csak úgy abba hagyni a nem bináris érzést, mert diszkrimináció vesz minket körbe. Viszont sajnos dönthetünk úgy, hogy jól eltemetjük magunkba ezt az identitást. Mélyen. Éppen azért, mert a szeretteink, vagy például a szakmai környezetünk nem fogadja el. Vagy mert nehéz randizni. Mert a környezet nem támogató és elfogadó ezzel kapcsolatban. Vagy mert számunkra is bonyolult érzéseket nyit fel. És ezért szeretnénk biztonságban érezni magunkat. Szeretnénk elkerülni, hogy elveszítsük a szeretteinket, vagy a biztonságérzetünket. És így vannak olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy leállítják idéglenesen, vagy teljesen a tranzíciójukat. Akik úgy döntenek, hogy elrejtik az identitásukat, ami nem azt jelenti, hogy már nem léteznek transzként, vagy nem binárisként. Egyszerűen csak azt, hogy nincsenek abban a környezetben ahhoz, hogy felvállalják az identitásuk szépségét. Igaz, hogy olyan társadalomban élünk, amely megtanította nekünk, hogy bizonyos esztétikai kódok felelnek meg a férfiasságnak és a nőiességnek. És ez az első dolog, amit észreveszünk valakiről. Vagyis amikor találkozunk valakivel az utcán, ez az első, ami alapján bekategorizálunk valakit. A ruházatától, a frizurájától, a járásától, néha a hangjától függően, ha halljuk, és a testalkatától is. És így sajnos nem tudunk elszabadulni az előítéleteinktől. Mert így neveltek minket, nagyon is binárisan. És ezért vannak olyan kognitív reflexeink, amelyek azt jelentik, hogy ezt vagy azt az esztétikai kritériumot egy bizonyos nemhez társítjuk. De fontos megjegyezni, hogy a nemi identitásnak semmi köze a nemi kifejezéshez. Más szóval, a nemi kifejezés az, amit a nemünkről a világ tudtára adunk. A hajviselet, a ruházat, az esztétikai kritériumok egész sora támpontokat a nemünkről a világban szerzett tapasztalatainkhoz. De fontos megjegyezni, hogy attól, hogy egy férfi nőies ruhát visel, ahogy Harry Styles is tette a Vogue címlapján, még nem jelenti egyből azt, hogy rá egyből nőként kellene tekinteni. De ugyanakkor azt is meg kell értenünk, ha ő maga nem tartja minden esetben, minden környezetben és minden lehetősége között magát szintisztán férfinak. Nem azért, mert egy nő olyan stílust visel, ami nagyon férfiasnak vagy androgünnek lehetne nevezni, az nem mond semmit sem a nemi identitásáról, nem. Valójában, amíg nem ismered az illető identitását, mert az illető elmondta volna neked, addig nem tudsz semmit. A legtöbb transz vagy nem bináris embernek ugyanis nem az a legzavaróbb tényező, ha valaki, akivel beszélget, néha-néha elrontja azt, hogy hogyan hivatkozik rá, férfiként vagy nőként. Emberek vagyunk, néha tökéletlenek és gyarlók, és ez rendben van. Ez nem az a benyomásom, amikor transz témáról beszélgetünk, hogy sokan azt feltételezik, hogy a megszólítások, vagy egy külföldi nyelvi kontextusban a névmások jelentenék a főharcunkat. Hogy tiszteletben kell tartanod, hogy férfiként vagy nőként hivatkozol rám, mert máskülönben én idehalok. Nem fogunk. Annyi más, sokkal fontosabb teendőnk van az életben, hogy a névmások nem képzik az élet-halál kérdését. Persze fontos. Csak az a helyzet, hogy ez a tisztelet minimuma. Tehát nyilvánvalóan fontos, hogy valakit helyesen soroljunk be férfiként vagy nőként, helyesen hivatkozzunk rá az általa kért néven. Például, hogyha én azt mondom, hogy engem Adénának hívnak, akkor nem fogsz úgy hívni, nem tudom, Istvánnak, mert annak nincsen semmilyen értelme, semmilyen kontextusban sem. Hiszen ezzel megtagadnád a választott, számomra helyes identitásomat minden ok nélkül, a saját kényelmed érdekében, mert azt feltételeznéd, hogy a nevem István, pedig nem az. Ebből következően fontos, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy valakit megbántottál, azt mondd magadnak, hogy oké, kijavítom magam, és tovább lépek egy másik témára. Mert ezekben a pillanatokban nem a saját kellemetlenségednek kell elsőbséget élveznie. Mert tessék, 2 másodpercig kényelmetlenül érzed magad. Ez nem nagy ügy. Nem arról van szó, hogy még kényelmetlenebb égted azt, akit megsértettél, azzal, hogy 1000 órán keresztül bocsánatot fogsz tőle kérni. Ezért bocsánatot kérsz, kijavítod magad, tovább lépsz, és megpróbálod, hogy legközelebb ne csináld ugyanezt a hibát. És ha mégis megcsinálod, akkor legközelebb jobban fogod csinálni. De hát ez az az elképzelés mindenképpen azon az elven alapul, hogy a transz emberek tudják, hogy mikor szólítod őket helytelen néven rossz indulatból, és mikor azért, mert egy kis ügyetlen hibát követtél el. És ha olyan ember közelében vagy, aki pont ilyen kérdések előtt áll és megkérdőjelezi a születési nemének helyességét, az neki egy nagyon érzékeny, könnyen sebezhető időszak lehet. Mit lehet tenni, hogy a dolgok jobban menjenek? Mit tehetünk, hogy jobb szövetségesek legyünk? Vagy legalábbis biztonságos keretet nyújtsunk az illetőnek? Először is abból az elvből indulhatunk ki, hogyha valaki coming out-ol, akkor ez egy ajándék, azt el kell fogadnunk. És ez nagyon-nagyon fontos. A coming out sosem egyszerű, és szinte sosem igazságos azoknak, akiknek outolniuk kell magukat. Mert ez így a mi döntésünk, hogy kibújjunk-e végül is a szekrényből, és ha igen, kinek. Én inkább azt mondom, hogy nem, gyere és fedezd fel a szekrényemet. Kinyitom neked az ajtót, hogy gyere, és fedezd fel azt a biztonságot nyújtó kis buborékot, ahol eddig megbújhattam. Ahol biztonságban érezhettem magam, önmagamnak. De a coming out-olásnak a legnagyobb és a legvalósabb veszélye az, hogy ezzel magunkat potenciálisan veszélybe helyezzük. Ezért megajándékozlak azzal, hogy eljössz, és megnézed az összes kincset, amit a buborékomban őrzök, hogy megmutathassam és elmagyarázhassam neked, hogy ki vagyok, hogy megértessem az identitásomat. És így abból induljatok ki, hogyha valaki előbb bújik nektek, az azért van, mert elég termékeny talajt ápoltatok ahhoz, hogy az illető bízzon bennetek. Hiszen ha valaki kibújik neked, akkor ez egy ajándék. Egyrészt, mert megbízik benned, hogy megnyitottad a lehetőségek mezeit az interjú alanyod előtt. Másrészt pedig az identitásáról való beszélgetés. Az identitásának ilyen módon való feltárása, azt hiszem, hogy minden bizonnyal a nemi identitásunk egyik legintimebb aspektusa. Az egyik legsebezhetőbb dolog bennünk. És ezért nagyon érzelmes pillanat számunkra, hogy amikor így felfedjük, és azt mondjuk, hogy x évig azt hittük, hogy ilyen is ilyen vagyok, hogy én ez vagyok, de ma már elég bátor vagyok ahhoz, hogy neked elmerjem mondani, hogy valójában ki is vagyok. És nem hiszem, hogy van ennél csodálatosabb dolog. Legalábbis amikor az emberek előbújnak, szerintem az egész magasztos, elég költői, hogy felfedezed az identitásodat, leteszed az asztalra és várod, hogy a másik ember ezzel kezdjen valamit. De akkor vajon mit tudsz te kezdeni? Az első lépés az, hogy ezt megünnepeljük. Üdvözöld úgy, ahogyan üdvözölni kell. Ünnepeld úgy, ahogy illik. És nem egy hóbortként, jelenségként, abszolút sokként. Lehet, hogy majd megdöbbensz, és sokként fog érni, amikor hazaérsz, vagy megdöbbensz az autóban, magadban realizálva a beszélgetést a későbbiekben, vagy amikor átgondolod este, hogy mi is történt aznap. De a kibújás bejelentésének pillanata mindenkinek egy nagyon érzékeny és egy nagyon-nagyon volatil dolog, amire egyszerűen nem szabad, nem helyesen reagálni. Persze próbáld meg minél jobban megosztani a frissen kibújt transzal a nagy utazása örömét, amire készül. Mert ha az illető előbb bújik előtted, akkor jó eséllyel azt is szeretné ezzel üzenni, kimondva vagy kimondatlanul, hogy légy az utitársa, és nagy élmény egy transzember utitársának lenni. És így tényleg úgy fog fel, mint egy meghívást, hogy részt vegyetsz benne, tehát nyilvánvalóan ne légy túl tolakodó. Vannak kérdések, amiket nem lehet feltenni, de minden esetre a lényeg az, hogy elkísérj, hogy megkérdezzük a másik szemét, hogy egyszerűen mire van szüksége, hogy miben tudok a legsegítőkészebb lenni. Hová akarja, hogy elkísérjem? Akarja-e, hogy elkísérjem egyáltalán? Menjünk-e együtt, és segítsek-e neki, amikor máskinek is majd autol? Szüksége van-e rám? És ha igen, akkor miért? Hogyan? Mindig a másik személy szükségleteiből induljunk ki, ne pedig feltétlen abból, hogy mi az, ami számunkra előnyös vagy kényelmes. És talán megragadhatnád ezt az alkalmat, hogy te is elkezd megkérdőjelezni a saját nemedet. Nem feltétlenül azért, hogy bármi nemű tranzíciónak is neki kezdj, hanem egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy egy transz jelenléte az életedben néha az a kiváltók, amire szükséged van ahhoz, hogy engedélyt adj magadnak arra, hogy felfedezd az identitásodat. Egészséges dolog, ha önértékelésünk részeként felteszünk néhány olyan baromi egyszerű kérdést, mint hogy gyerekként honnan tudtad, hogy valamelyik nemhez tartozol? Vagy hogyha nem lenne semmilyen mentális vagy társadalmi korlát a nemi identitásodat illetően, akkor milyen tapasztalatokat szeretnél kipróbálni? Mit tennél, ha felajánlanák neked, hogy egy egész napot eltölthetnél a tőled eltérő nemű személy bőrébe bújva? Milyen öltözködési stílus, név, frizura, testbeszéd, jellemvonás, tekintet és érzékelés módja tenni teljessé, derűssé, boldoggá és kongruenssé a napodat a nemeddel kapcsolatban? Véleményem szerint mindenkinek meg kellene kérdőjelezni a nemét, de persze meg kellene várni, amíg eljön erre a megfelelő idő. Mert ez egy felfordulás attól a pillanattól kezdve, amikor kinyitod a fiókot, meglátsz benne valamit, és azt mondod, hogy nagy szarba vagy. Ugyanilyen fontos, hogy figyelj az igényeidre. Az is fontos, hogy meghallgasd ezeket az igényeket, hogy meghallgasd, hogy hol vagy éppen, és hogy tudd, miért kezded megkérdőjelezni a nemedet. De én tényleg azon az elven dolgozom, hogy képes legyél megérteni mind az elméletet, mind a témákhoz tartozó kérdéseket, hogy megértsd, ki mozgatja a szálakat, és ki profitál belőle. Hogy aztán, ha már rendszer szinten megértetted, hogy mi folyik itt, akkor megengedheted magadnak, hogy azt mondd magadnak, hogy a nemek nem is olyan fontosak. Ez csak egy gyönyörű találmány, amit arra használnak, hogy beskatujázzanak minket egy olyan dobozba, amelyek elvágják a kreativitásunkat és az autentikusságunkat. Esetleg megengedem magamnak, hogy mivel ez az egész téma tulajdonképpen eléggé fiktív, elgondolkodjak mindezen. És így úgy gondolom, hogy lényeges, hogy ma, főként ebben a fasiszta politikai légkörben, amelyben találjuk magunkat, ahol nem az a benyomásunk, hogy sok lenne a kontrollunk, hogy sok hatalmunk van, hogy hatalmat vegyünk a nemünk felett. Hatalmat vegyünk az identitásunk felett. Ne hagyd, hogy diktáljanak neked, és próbáld meg magadnak feltenni azt a kérdést, hogy az identitásom végső soron a rám ruházott utasítások alapján épül-e fel, és hogy mennyi mindent köszönhetek valójában a vágyaimnak. Van egy mondat, amit sokszor idézek az egyik híres drag queen-től, RuPaul-tól, aki azt mondja, messzelenül születünk, a többi pedig egy egyfajta nemi performance. És ezt Hihetetlenül felszabadítónak találom, mert ez az a gondolat, hogy igen, amint rájössz, hogy a nemi szerepek nem csak nemi szerepek, hanem a nemi szerepek is a nemek közé tartoznak. Hogy végül is egyfajta szerepbe helyezted magad, egyfajta szabályrendszert kényszerítettél magadra. Hiszen, csak hogy egy közelmúltbeli eseményt is mondjak, a Covid alatti bezártság alatt hogy megugrott a transzok száma. És nem azért, mert akkoriban a meleg lobby különösen aktív volt, vagy lett volna szabad ideje. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Valójában rájöttünk, hogy miután már nem voltunk kitéve a társadalom tekintetének, az emberek tekintetének a nemi kifejezésünkre, az identitásunkra, lehetőségünk nyílt arra, hogy végre építsünk egy, a számunkra megfelelőbb identitást. És hogy amikor már nem voltunk alávetve a tömegek tekintetének, és végre megnéztük magunkat a tükörben, vajon tényleg én voltam-e az, vagy az, amit elvártak tőlem? És most, hogy egész nap a pizsamámban lóghatok, végre arra koncentrálhatok, ami örömet okoz nekem. És nem arra, amit elvárnak tőlem mondjuk nőként, annak ellenére, hogy férfiként sokkal boldogabbnak, vagy kellemesebben érzem magamat. Vagy ugyanígy, nőként, annak ellenére, hogy a társadalom férfiként ismer, fogadott el eddig, és vár el bizonyos dolgokat a viselkedésemmel, vagy a megjelenésemmel kapcsolatban. És így, attól a pillanattól kezdve, hogy a külső tekintet nélküli, szabad és kreatív terek állnak a rendelkezésedre, rájössz, hogy a nemiség mindenek előtt egy abszolút hihetetlen játszótér. És ez különösen igaz a drag kingekre és a drag queenekre, akik éppen a binaritás eme gondolatával játszanak. És főleg a Halloween ad egy remek kifogást mindenki számára. De ha lehet, próbáljatok fel egy tipikusan női, vagy tipikusan férfi, de mindesetre a nemettől eltérő ruhadarabot. Még persze akkor is, hogy a ruha valójában csak egy szövetdarab, tehát nincs neki neme, de értitek, hogy hogyan gondolom. Próbáld ki a sminket, vagy a magas sarkú cipőt, vagy rajzolj magadnak egy bajszot, és csak próbálj meg így létezni egy kicsikét. Egy olyan nemben, ami nem a tied. És nézd meg, hogy mit tesz veled először. És csak érezd jól magadat. És aztán tessék, ez egy nagyon intenzív és egy nagyon klassz kérdéseket tud felvetni a nemünkkel kapcsolatban. És innen lesz még egy harmadik, gondolatzáró rész ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. És mivel egy cyberpunk világban élünk, így kérlek, hogy ne felejtsétek el megosztani a podcastet, és adni neki 5 csillagot Spotify-on, vagy Apple Podcast-en, vagy ahol hallgatjátok. Minél többen hallgatják, annál több energiát tudok befektetni az újabb, és még izgalmasabb epizódok készítésébe. És ne csak hallgassatok, hanem cselekedjetek is. Ajánljátok az epizódokat ismerőseiteknek, és ha megtehetitek, támogassátok a podcast folytatását egy vagy két csészete a árával. Minden apró segítség számít, hogy minél több epizódot tudjak készíteni nektek. És ha még több tartalomra és segítségre van szükséged, látogass el a Gender Utica Lozweb oldalára. Ott rengeteg információt találhatsz a tranzíció előtt vagy alatt levő transznemű embereknek, a családtagjaiknak és a támogatóknak. A weboldalon hasznos cikkeket, leírásokat, segédleteket, sőt, a transznemű emberek és szüleinek és rokonainak készített tájékoztató füzeteket is találhatsz. Ha pedig érdekel, hogy miként segíthetsz te is ebben a nemes munkában, vedd fel velem a kapcsolatot. Az elérhetőségeim megtalálhatóak a show notes-ban. Az epizód során felhasznált zenei részletek és hanganyagok mind fair use alapon kerültek felhasználásra. Adéna vagyok, és köszönöm, hogy egy Transpodcastet hallgattál.